Amikor eljöttem ide a planetáriumba, akkor egy irodalmi, filozófiai kötetre gondoltam. Sevesté Zalán az Önértés Bogarai című kötetének a bemutatójára jövén. Hát az egy irodalmi, filozófiai, mondjuk úgy, hogy bölcseleti, embertudományi kötet, de tulajdonképpen úgy éreztem magam, mint a biológus napokon, vagy mondjuk másfél évvel ezelőtt a korunk a bogaraknak és rovaroknak szentelt számának a bemutatóján, de ugyanakkor a műszakiak konferencián is voltam, nem még ott a gépekről volt szó. Amit hiányoltam, az a mesterséges intelligencia, ami újabban szintén nagy téma, de gondolom, hogy majd az is be fog kerülni Sevesté Zalán tanulmány köteteibe. Tehát az Önértés bogarai. Beszédes cím, én először arra gondoltam a másodlagos értelemben, hogy mindenkinek vannak bogarai, szeszélyei, rossz tulajdonságai, de gondolom, hogy ez mindkét értelem, de ugyanakkor itt vannak a rovarok és a bogarak is. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz egy tanulmány vagy eszékötetnek a címét kiválasztani. Tulajdonképpen a szerzők azt teszik, hogy a kedvenc tanulmányokat választják ki címként. Itt is az a helyzet.
Nem föltétlenül. Szerintem jó ráérzett, amikor azt mondta, hogy az embernek a bogarakról az ilyen a bogaras emberi viselkedés jut eszébe. Én még pluszban mondanám, amit a számítógépes játékok kapcsán szoktak emlegetni, a bugok. Ugye az angol azt mondja erre, hogy bug, és amikor a számítógépes játék kapcsán azt mondjuk, hogy van egy bugja, az azt jelenti, hogy van egy hibája. Tehát valami olyan hiba, amit a gyártóknak nem sikerült kiküszöbölni. Tehát, hogy szándékosan játszottam rá erre a bogárnak a nagyon tág szemiotikai mezejére.
A rovarok, a bogaraknak rengeteg jelentéstani értelmezése van, és ez a történelem során egyre csak bővült. Sok mindent elvesztettünk, mert talán az ókorban még nagyobb jelentősége volt, mint a modernitásban. Itt sokat beszélt a modernitásról, hogy a modernitás megváltoztatta a természeti háttérhez, az állatvilághoz, növényvilághoz, vagy akár az ásványok világához való viszonyunkat. Nagyon érdekes, hogy pont a modernitás helyezett bennünket egy kicsi kívül ezen a világon, pedig mi részei vagyunk ennek a világnak. Vajon miért? Erről ír ebben a kötetben. Hát most már inkább csak háttér számunkra, nem annyira a része az életünknek, hanem háttér, és mi mint egy rá vagyunk festve erre a háttérre, és ki vagyunk emelve, és azt hiszük, hogy kiemeltek vagyunk, pedig lehet, hogy nem.
Hát ugye azt szokták mondani általában ilyen humántudományos körökben, hogy a modernitás hozza létre azt a sajátos emberi öndefiníciót, vagy önmeghatározást, hogy az ember radikálisan a természethez képest látja, értelmezi önmagát. Még mondjuk, hogyha arra gondolunk, hogy a görögök azt mondják, hogy az ember zoonpolitikon, ugye, akkor abban benne van az, hogy politikai állat, de állat, tehát megtartja a meghatározás ezt a közös lénytársi minimumot, vagy emberállati minimumot, amitől a modernitás önmeghatározása meg radikálisan eltávolodik.
Egyébként folyamatosan keressük az emberben az állatit, és az állatban az emberit, és a kettő találkozás. Hát itt beszélt is például a kutyák esetében, hát a modernitás nem, de bár megéljük, még akkor is, ha nem értelmezzük és nem helyezzük oda a középpontba.
Azt hiszem, hogy szükség van egy Freudra, amíg visszatér ez. És Freud az első, aki kimutatja, noha negatív előjellel, hogy alapvetően természeti lények vagyunk mi magunk is, vagy biológiai lények. Hogy neki erre mi a válasza, vagy hogy mit kell kezdenünk magunkban az állattal, hogyan kell azzal bánnunk, hogyan kell domestikálnunk erről. Azt hiszem, hogy a freudi diagnózis lesújtó, vagy nem biztos, hogy én azzal azonosulnék, de hogy az lenne talán az egyik végpontja ennek a radikális elkülönülésnek.
Na most, hát, hogy a modern közösségek hogyan határozzák meg önmagukat, és erre keresik a választ ezek a tanulmányok, eszék. És itt az a gond a másik, hogy azt hiszem, minden tudomány a maga módján közelíti meg. Nagyon kevés olyan munka jelenik meg, bár léteznek ilyenek, amely mondjuk úgy, hogy az összképet keresi, tehát a beilleszkedést az össztudásba. De hát ez valószínűleg a szellemi korlátaink, meg a tudásbéli korlátaink következménye. Mert jön a biológus, jön a filozófus, jön a filológus, a fizikus, és a végén a matematikus, meg a statisztikus, és kezdenek vitatkozni ugyanazokról a jelenségekről, amelyeknek mindenki csak egy-egy szeletét látja. Ők pedig össze kellene rakják. Lehet, hogy az ilyen jellegű eszékben ezt a kísérletet el lehet végezni, az összerakás kísérletét.
Közben meg azt is mondanám, hogy ez a fajta tudományos atomizálódás, amiről beszél, tehát hogy nagyon más világképet teremt a biológus, a matematikus. Ez megint részben a modernitásnak. Az, hogy a tudománynak
szélsőséges szakosodás, de hát
szerepet tulajdonítunk az életünkben, ugye ez egy 200 egy néhány éves történet. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a modernitás előtt nagyon más az, ahogyan az emberi életet meghatározunk. Azt szokták mondani, hogy a kora újkor előtt ez az igény egyébként, hogy egyáltalán az emberi minőséget, mint olyat, önálló minőségként meghatározunk, ez nem is föltétlenül merül föl. Tehát ez egy kései igény, ami nyilván összefüggésben áll a, hát a tudományok térnyerésével, és az elidegenedésnek, tehát az ember világtól való elidegenedésének számtalan formájával, vagy vetületével.
És akkor az ilyen jellegű agytornákkal, mert én a tanulmányokat agytornának tartom, sok más agytorna mellett. Közelebb kerülhetünk-e? Most azt hiszem, hogy másképp látja az író, másképp az olvasó, és nem tudom, mennyivel jön létre a fluidum a kommunikáció a kettő között, adott esetben igen, de a születése ezeknek a tanulmányoknak, amely itt elhangzott egy korábbi kötetének tulajdonképpen a folytatása lenne, és a korábbi kötetnek pedig az a címe, hogy One Way Ticket, tehát egyirányú jegy. Valahogy összefügg ez az önértés bogaraival, mert az egyirányúság az egy rögeszméje az emberiségnek. Folyamatosan szerettünk volna nem csak egy irányba menni, folyamatosan szeretnénk visszatérni az időben, én erre gondolok.
Igen, a One Way Ticketnek talán a fülszövegében benne is volt, hogy vajon el kell fogadnunk azt, hogy csak oda jegyet váltottunk a természeti világban, tehát hogy...
És hogy az idő egyirányú.
Meg hogy az idő egyirányú, hogy biztos-e, hogy el kell fogadnunk a környezeti válságot, a klímaválságot, tehát hogy valójában a One Way Ticket esetében ez egy dilemmaszerű kérdés. A jegyünknek az egyirányúsága, tehát nem állításként hangzik ott el, hanem inkább kérdésként, hogy biztos, hogy el akarjuk fogadni azt.
És az, hogy egyirányú a jegy, de lehet, hogy nem tudjuk a célpontot, ahová vettük a jegyet. Ez a másik kérdés.
Igen, bár sajnos az az igazság, hogy a mostani jóslatok, amik a, nem tudom, hát az emberiségnek a jövőjével kapcsolatosak, meg általában az emberi ojkosszal, a környezettel, azok sajnos tényleg úgy tűnik, hogy egyirányúak, tehát hogy sajnos ebben a pillanatban úgy fest, hogy tudjuk, hogy hova tartunk.
Semmi sem vészel, csak átalakul. Ez egy következő kötet lehet.
Igen.
Rátérnék az egyes tanulmányok címeire, mert hogyha csak a címeket veszük alapul, akkor már sokkal nagyobb műveltségvel és szakértelemre van szükségünk, mert ugye az utalások. Téba lombjai, az önértés bogarai, ezen már túl vagyunk, mert erről beszélt, de hát jó, itt a görög antikvitásba kerülünk, de hát áttételesen.
Mondjuk azt mondanám, hogy a Téba lombjai, ugye ez a Szofoklész tragédiából foglalkozik az Oidipusz királlyal, és az Oidipusz királynak ezt a gesztusát, vagy erre a gesztusára közelít rá, hogy tehát esdeklők lombjaival lombosan. Ugye ez a Babits fordítása, tehát amikor a királyuk elé járulnak a Téba polgárai, mert dögvész sújtja a poliszt, a várost, és azt kérdezi tőlük Oidipusz, hogy mit vártok itt tőlem, ugye esdeklők lombjaival lombosan, és hogy vajon mennyire kell ezt, hogyan kell érteni ezt a mondatot, mi ez a furcsa faszerűsége az esdeklőknek, vagy a polisz lakóinak, mennyire játszik rá erre a Babits fordítás, mennyire kínálja az ógörög fordítás ezt a fajta emberfa megfeleltetést, és hogy mi a tétje annak, hogy úgy tűnik, hogy az antik tragédiának az ógörög szövege is teret kínál ennek az olvasatnak. És úgy tűnik, hogy teret kínál, tehát hogy a Babits jó érzékkel fordítja úgy, ahogy fordítja, hogy esdeklők lombjaival lombosan, hogy az esdeklők, ugye van ez az esdeklő ágnak nevezett rituális eszköz, és a Babits, mintha eltörölné az emberi test, az emberi kar és a rituális eszköz közötti különbséget, és hát úgy tűnik, vagy az érdekelt itt, hogy miért játszik ezzel a Szofoklész, és a válasz az, vagy a megfejtésem az valami olyasmi, hogy nyilván ez már a Szofoklész Görögországa, az alapvetően a metafizika Görögországa, ahol a létminőségeknek a nagyon pontos elkülönítése az élőnek, az élettelentől, a halottnak, az élőtől, ugye gondoljunk a temetetlen holtnak a problémájára, hogy ez milyen kiemelkedően fontos, mondjuk az Antigónéban, meg más Szofoklész drámákban is, és hogy ez megint csak egy picit ez az emberi önértéssel kapcsolatos, minek akarja látni magát az ember, miért akarja ennyire pontosan elkülöníteni ezeket a fajta létminőségeket. Tehát, hogy ma inkább azon dolgozunk, hogy valamelyest megtaláljuk az átjárásokat a nagyon, nagyon szigorúan felállított határok között. Szofoklész nem ebben volt érdekelt.
Ha már az átjárásokról beszél, az egyes tanulmányok között milyen átjárás van? Itt korábban megjelent, önállóan megjelent tanulmányok, esszék vannak, de amikor kötetbe helyezte, akkor ez egy eszéfűzért képez, amelyeket egymás után olvasva egységként lehet értelmezni, mert hogy ugye az önértés bogarai után következik a parancs poétikáján túl, majd a gépszörny megszelídítése, és most eljutottunk a 21. század másik nagy kérdéséhez, a gépek világához, gépek-ember viszonyhoz, ahhoz, hogy a gépek esetleg majd eluralják az emberi társadalmat, és az emberi társadalom fölé kerekednek a robotok, stb. Tehát egy ilyen fűzért érzékelhetünk?
Az, hogy hogyan kerül bele az ív egy kötetbe, az szerintem mindig bonyolult kérdés. Én azt mondanám, hogy ez nem egy konceptkötet, tehát hogy nem úgy született a kötet, hogy én kötetet írtam. Úgy született a kötet, hogy vannak különböző kihívások az ember életében, időnként válaszol egy felkérésre, valamilyen tematikus lapszámba, az itt szereplő írások java a korunkba készült, a korunk folyóirat felkérésére, és az, hogy ezt kötetté szervezem, az egy utólagos igény, de nyilván két dolog is.
Tehát érdemes egymás után olvasni a tanulmányokat, nem találom, mert hogy nem, fűzérként.
Van tudatosság abban, hogy hogyan szerkeszt meg az ember egy ilyen kötetet, tehát azért alapvetően próbálja fölépíteni retrospektíve ezt az ívet. Másrészt meg maga az érdeklődésem, tehát nyilván nem véletlenül azokat a témákat írja meg az ember, amelyeket megír, tehát ezekben valahogy a témák mögött azért mégiscsak ott lebeg valamiféle közös érdeklődés, egy olyan típusú érdeklődés, ami néhány évig meghatározza az én fókuszaimat. Tehát nyilvánvaló, hogy ilyen szempontból persze konceptuózus, de nem konceptkötetként. De igen, tehát hogy állat, gép, ember, tehát alapvetően a cél az valóban az volt, hogy valamilyen módon fölskiccelni a modernitásbeli kapcsolódásokat a három terület között.
És hozzátenném itt a nagy alkotók, írók nevét. Gondolom, hogy nem véletlenül ők szerepelnek ebben a kötetben. Személyes kedvencei, vagy olyanok, akiket sokat tanulmányoz, vagy olyanok, akiktől úgy érzi, sokat tanulhat, vagy továbbfejlesztheti a gondolataikat. Tehát csak néhány nevet sorolnék fel. Thomas Mann, Jorge Luis Borges, Franz Kafka, Nemes Nagy Ágnes ebben a kötetben, de bizonyában ők sem véletlenül vannak itt, mert itt például ezeket a neveket egyetlen tanulmány keretében találjuk meg a gépszörny megszelídítésében, és nagyon érdekes leírása van annak, hogy ezek a szerzők hogyan értelmezik a gép fogalmát.
Természetesen nem véletlen az, hogy pont őket, hát ez az én irodalomtudományos elfogultságom. Azt vettem észre, nem teljesen szándékos ez a fókusz, hogy az utóbbi években leginkább a 20. század első harmadának a világirodalma volt az, ami számomra meghatározó tudott lenni.
Meglehetősen különböző személyiségek, stílusban is, habitusban is, az utókor megítélésében is.
Abszolút. Ezek az én fétiseim, tehát alapvetően én irodalomtudományos szemszögből.
Hát, ha valaki fétis, akkor lehet objektíven tárgyilagosan hozzáállni?
Hát mégiscsak irodalomtudós volnék, úgyhogy kénytelen vagyok.
Kérdés provokatív.
Én a diákjaimnak is mindig azt mondom, hogy az irodalomtudományos szakmában, vagy az irodalomtudományokban nincs olyan, hogy nekem ez nem tetszett, vagy nincs olyan, hogy én őt azért szeretem, mert ő a kedvencem, hanem érvek vannak, tudományos érvek. Tehát a fétiseken túl nyilván szakmai szempontok felől váltak ők a fétiseimmé.
Hagyja magát sodortatni a téren? Tehát amikor a fétisek megjelennek, vagy amikor a témák megszülettek, vagy amikor egyesíti a témákat, talán távolinak tűnő személyiségek kisugárzásával, mármint hogy a témától távolinak tűnő.
Mennyire esetleges az, hogy ezek a szerzők? Nyilván ebbe nagyban belejátszik az, vagy fontos tényező, hogy alapvetően az ő művészetükhöz értek jobban. Tehát, hogy ezek azok az életművek, amik az évek során közelebb kerültek hozzám, amikhez úgy merek hozzászólni, hogy nem érzem magam dilettánsnak, vagy nem tévedek veszélyes vizekre. Tehát alapvetően az, hogy pont ők kerülnek elő ezekben a szövegekben, azt megelőzi irodalomtudományos érdeklődés, ami valamelyest, nem tudom, fedezetet ad annak, amit én ezekről a szerzőkről tudok mondani. Nem mindig ebből a perspektívából, tehát a non-humán, a nem emberi világ perspektívájából érdekel Thomas Mann vagy Borges, tehát ez csak egy szelete annak, amit ők tudnak, de nyilván az évek során megtaláltam azokat a szeleteit ezeknek az életműveknek, amelyek ehhez a típusú érdeklődésemhez is hozzá tudnak tenni valamit. Tehát, hogy azt mondanám, hogy Thomas Mannnak az Úr és kutyája ugye 1919-ben ad ki, az egy alapvetően atipikus mű a Thomas Mann életmű keretein belül, tehát nem mondanám, hogy ez rokonítható nagyon könnyen mondjuk a Buddenbrock házzal, vagy a József és testvéreivel, tehát egy nagyon más poétika. Egy kis zárványa a Thomas Mann életműben, de hogyha az embert érdekli a biopolitika, valamilyen módon az élővilág, mint politikai kérdés, akkor ez az a zárvány, ami a Thomas Mann életműből, amit bizony lehet használni.
Ha Seves T. Zalán előző kötetének az volt a címe, hogy One Way Ticket, tehát egyirányú jegy, a jelenlegi kötetnek az Önértés bogarai a címe, kezdtem gondolkodni azon, hogy mely cím lenne logikusan a következő kötet címe. Azt hiszem, hogy ezt a kérdést nem érdemes feltenni, de én felteszem.
Nem gondolkodom ennyire előre, tehát ennél esetlegesebb azért egy ilyen...
Mert egy nagyon csattanos cím, erre gondoltam. Ami kiegészíteni, és mint egy trilógiává duzasztaná ezt a sorozatot.
Azt mindig menet közben találja meg az ember, tehát én sosem írtam még úgy kötetet, hogy mielőtt megírtam volna a kötetet, tudtam volna a címét. A cím is valami olyasmi, amit jó érzékkel kell kiválasztani. Adtam én nagyon rossz címet is már életemben.
Amúgy meghozza az élet és a mindennapi események és hangulatok, amelyek majd az életünket meghatározzák, nem?
Az utolsó verses kötetemnek az volt a címe, hogy Közös hűlés, amit nyilván én sosem próbáltam meg kiolvasni, mielőtt megjelent volna, utána meg egy pályatársam, André Ferenc mondta, hogy ez egy borzasztó című kötet, amúgy igaza van. Lehet, de nem, sosem gondolok előre címmel, az rossz ómen.
Ma vagyunk egyiben, hogy majd elválik, és a következő kötet alkalmából esetleg velem vagy valaki mással elemezni fogja a következő kötet címet és tartalmát. Köszönöm szépen, további jó ihletet és munkát kívánok a további tanulmányokhoz Seves T. Zalánnak.
Köszönöm a beszélgetést.